A zseblámpák nem túl gyakran röpködnek maguktól. Millás reggeli.
Megy tovább a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzin. Nézd, kaptunk ilyet. Kapcs, Ford, Csepszig, Gerinc. Ez egy tiszta ügy.
Így kell.
25 lesz, karakter, és tudjuk, hogy miről van szó. Tehát ott akadással köszönjük szépen.
A Gerinc út, igen.
Igen. Sági Pál az Equilor befektetési ZRT vezető üzletkötője a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, Pali, jó reggelt!
Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Na, hát ütik, vágják-e a török lírát, és hát itt szóba jött ugye Erdoğan is, és a jegybank kapcsolata maga alá szeretné gyűrni, mások cáfolják, hogy ebben csak minimális, mármint a gyengülésben ennek minimális szerepe van, inkább a dollár erősödés az, ami most viszi fölfelé az árfolyamot. Mi a helyzet? Hogyan látjátok?
Most alapvetően maga a török lira gyengülése, illetve ez a trend, amit megfigyelhetünk, ez nem egy új keleti dolog, hanem ez gyakorlatilag egy rendszerű, hol meg-megtorpanó, hol begyorsuló folyamat, aminek azért a hátterében alapvetően az áll, hogy a török monetáris politika képtelen szabályozni a gazdasági folyamatokat, különösen egyébként az inflációt nem képes megállításra vagy megállásra kényszeríteni, aminek egyébként politikai okai vannak, és akkor itt vissza is kanyarodtunk, hogy a politikai tényezőhöz. Alapvetően a török elnök Recep Tayyip Erdoğan nem szereti a magas kamatokat, ő inkább ugye a gazdaság élénkítést preferálná, viszont ennek van egy olyan ára, hogy az egyébként is igencsak magas, és a mai világban, vagy a mostani környezetben nagyon kevés helyen tapasztalható 10% körüli infláció, az alapvetően leginkább ugye kamatemeléssel lenne megállítható, azonban a politikai nyomás a jegybankon az nagyon határozott, és megakadályozza azt, hogy a török jegybank változtasson ugye a kamatokon, vagy csak olyankor emelnek kamatot, amikor már eleve késő, és akkor is keveset. Erre egyébként volt már példa a múltban, amikor normál kamatdöntőülésen kívül kénytelenek voltak hirtelen egy 5,5%-os lépésben megemelni a kamatokat, ez azt hiszem még 2014 januárjában volt, tehát nem új keleti a probléma, és a megoldás is úgy tűnik, hogy mindig csak átmeneti, és pontosan arról van szó, hogy nem mernek hozzányúlni, csak lekövetik legfeljebb az inflációs folyamatokat, és amikor meg hozzányúlnak, akkor hirtelen egy egyszeri drasztikus lépést lépnek meg, ami arra jó, hogy egy darabig elvegye a spekulánsok kedvét a török lira elleni játéktól, azonban a fundamentumok újra visszavonzák őket, hiszen egyértelmű, hogy mi fog történni, és ez a fajta játék ez folyamatos, ezen természetesen nem segít az, hogy az elnök azt mondja, hogy ő több beleszólást szeretne a monetáris politikába, és bár megjegyzi, hogy független a jegybank, de a másik mondatával hozzáteszi azt is, hogy figyelembe kell vennie, ugye a mindenkori elnök az ő véleményét, tehát ezzel annulálja is az előző kifejezést, vagy kijelentést.
Aha. Egyébként az, hogy most előrehozott választást akar, meg hogy teljhatalomra tör az elnök, ez elriasztja a befektetőket, vagy pont nem szokta érdekelni, meg Törökország esetében sem számít a deviza árfolyamot illetően, illetve visszahathat-e a dolog úgy, hogy mondjuk egy túlzott deviza árfolyam gyengülés már komoly gazdasági problémákkal járhat esetleg, és emiatt mondjuk esetleg az elnök vehet vissza, tehát látsz-e ilyenre esélyt például?
Alapvetően azt lehet tapasztalni, és azt gondolom, hogy itt külföldi példákat is érdemes nézni, hogy sajnos a gazdasági problémák nem mindig hatnak vissza a politikai észszerűség irányába. Gondoljunk csak itt ugye mondjuk akár Észak-Koreára, ahol ugyan bekövetkezett ugye egy jelentős változás, de hány évtized elteltével, és mennyire megszenvedte ugye az ottani nép azt, hogy egy autokratikus vezetés van, amely minden gazdasági racionalitást figyelmen kívül hagy, és a szankciók ellenére is fent tudta tartani a hatalmát, vagy éppen ott van mondjuk Venezuela példája, ahol szintén hatalmas válság van, és mégsem látunk már régóta ugye elmozdulást a politikában, tehát ilyen szempontból sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy bármilyen rossz is a gazdasági helyzet, és bármennyire is már a saját bőrén tapasztalja az ottani lakosság vagy a vállalatok azt, hogy rossz a gazdasági vezetés, hogyha kellően erős és kellően populista a politikai vezetés, akkor ez sokáig fenntartható ez a helyzet. Itt egyébként nagyon gyakori fordulat az, hogy időről időre mégiscsak látják, hogy ez nem jó, és akkor az elnök összehívja a gazdasági tanácsadóit, ez történt egyébként a múlt héten is. Amikor a piac talán elkezd reménykedni, hogy valamilyen észszerű döntés születik, akkor kiderül, hogy mindössze azért jöttek össze, hogy megállapítsák, hogy a külföldi spekulánsok támadják Törökországot, és ez természetesen újabb olaj a tűzre, mert látszik azt, hogy teljes, még aki tudná is, hogy mit kell tenni, és azt gondolom, hogy a török jegybank egyébként tudná, hogy mit kéne tenni, azok sem merik meglépni, mert egyszerűen nem a ráció vezérli őket, hanem a politikai megtorlástól való.
Tehát inkább a néphűítő kommunikáció nagyalnak többet, mint a megoldáson ezek szerint.
Úgy tűnik, hogy leginkább erről van szó sajnos, és nyilván akik viszont nem hülyék, azok a nevezhetjük őket spekulánsoknak, vagy befektetőknek, ők ilyen esetben vagy direkt módon ténylegesen ezt felhívásnak veszik keringőre és spekulálnak a török líra ellen, vagy egész egyszerűen a működő tőke befektetők, akiknek nem a spekuláció vagy a rövid távú nyereség a célja, hanem a biztonságos környezet, ők távol maradnak egy ilyen országtól. És azt gondolom, hogy leginkább ez a fő probléma, és ez történik Törökországban is, és akkor ezt tetézik ugye az egyéb problémák, mint az inflációnak a magas és elszállásra hajlamos szintje, vagy éppen az igen jelentős folyófizetési mérleg, amin ugye a deviza gyengülése csak ront, hiszen azok a nyersanyagok és energiatermékek, amiket importálnak, a török líralban nézve egyre drágábbá válnak.
Aha. Szerinted van összefüggés a török líra folyamatos és most már begyorsuló gyengülése, illetve a magyar forint lassú, de egyértelmű az elmúlt hetekben beindult gyengülése között. Mi hat mire? Tehát a török a feltörekvőkre, vagy a feltörekvőkön beindult gyengülés erősíti a török líra gyengülést, és ez hat. Teljesen szétszakadtunk-e már Törökországtól, mert 10 éve még nagyjából hasonlóan besorolt feltörekvő piacok voltunk, viszont azért az elmúlt években ez már teljesen megszűnt, szóval ezt hogy látod?
Nos, ezek a dolgok valóban összefüggenek, és ez egy helyes megállapítás. Azt láthatjuk, hogy a korreláció az rengeteget gyengült azért az elmúlt években. Szerencsére Magyarország az egy teljesen más megítélése alá esik. Egyébként a közép-kelet-európai, ugye nem eurós országok devizáival hasonlóan egy sokkal nyugodtabb, sokkal kisebb volatilitású pályán mozog. Ugyanakkor azt tapasztalhattuk, hogy nem csak a török líra gyengült az elmúlt időszakban, hanem minden fejlődő piacinak nevezett deviza. Itt igazából az irányban nagyon hasonlót láthattunk, viszont a mértékben jelentős eltérések voltak. Ugye ez igaz a forintra is, itt azért egy viszonylag lassú enyhe leértékelődésről van szó. Én azt gondolom, hogy a háttérben itt sokkal inkább olyan globális folyamatok vannak, amelyek ugye leginkább a hozamok emelkedése irányából közelíthetőek meg. Ez teljesen egyértelműen nyomon követhető ugye az USA-ban, ahol már a kamatemelési ciklus jó ideje tart és folyamatosan zajlik, de itt van ugye az LKB is, amely az ultralaza monetáris politikájából valamennyit visszavehet és elkezdődhet, ha nem is szigorítás, de inkább a normalizálódás irányába elmozdulni. Ugye itt most már ősszel várható az eszközvásárlási programnak a befejezése, illetve előbb vagy utóbb be fog következni, ez persze igen nagy szórást mutat, hogy ki mikorra várja, de be fog következni az első kamatemelés is. Egyesek szerint a jövő év elején, én szerintem ez inkább később fog bekövetkezni, de eléggé nyilvánvaló az, hogy e felé haladunk, és ez egyébként alapvetően pozitív folyamat. Mindeközben ugye a Magyar Nemzeti Bank is igyekezett, és eddig igencsak sikeresen kihasznált ezt a nagyon alacsony kamat környezetet, és amennyire csak lehet, ugye úgy konvencionális, mint nem konvencionális eszközökkel leszorította a hozamokat, viszont a kommunikációjából az látszik, hogy ez ragaszkodni kíván, még akkor is akár, amikor már a környezetben ugye emelkednek a kamatok, emelkednek a hozamok, és ez okozhat egy forint leértékelődést. Véleményem szerint ennek a mértéke továbbra is korlátozott lesz. Ugyanakkor egyfajta sávozás az jellemző a forintra, amely sáv följebb kerülhet, és most már lehet, hogy tartósabban kell majd számolnunk a 315 körüli szintekkel, míg ennek a sávnak az alja az mondjuk ilyen 310 körül lehet. Tehát elképzelhető az is, hogy ugye 320 környékét megnézzük, tehát azt gondolom, hogy ez a 310-320 közötti sáv lehet inkább jellemző, mint a korábbi 300 és 310 uh-huh. közötti.
Oké.
Oké, köszönjük szépen.
Jó, kerek volt, köszönjük szépen.
Jó munkát, jó kereskedés már.
Köszönöm, viszont kívánom nektek is, sziasztok.
Sági Pállal, az Equilor befektetési ZRT vezető üzletkötőjével beszélgettünk a török líráról, magyar forintról, fejlődő piaci devizákról.
Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Millás reggeli.